Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus mindörökké, amen. Ma, szeptember 7-én három magyar szentre, szent vértanúra emlékezünk, akik magyar szentenként tisztelünk, bár közülük a három közül csak egy volt származása szerint is magyar, a másik kettő lengyel, illetve horvát származású. A kassai vértanúkról van szó, Körösi Márkról, valamint Pongrácz Istvánról és Grodeszk Menyhértről. Katolikus hitük védelmezése miatt 1619. szeptember 5-én Bethlen Gábor és Rákóczi György kálvinista hajdúi mind a három papot nem csak elfogták, hanem rettenetesen megkínozták, még végül is meg is ölték őket. Hitük elhagyására próbálták kényszeríteni őket, és ez sikertelen volt, ezért kínozták. Előbb buzonyugárnyal ütötték le Pongrácz Istvánt, majd a mennyezeti gerendára akasztva mezítelen testét fáklyákkal égették. Hasonlóképpen bántak Grodeszk Menyhérttel is, akit többször átdöftek, valamint Körösi Márkkal is. Gróf Forgách Zsigmond Nádor felesége, Pálffy Katalin grófné csak úgy volt hajlandó táncolni Bethlennel, ha az átadja neki a három vértanú testét, amelyeket kérése teljesítése után az alsósebesi, majd a hertneki templomban helyezett el. Boldogávatási eljárásukat még 1628-ban indította el Pázmány Péter bíboros. Szent XI. Pius pápa 1905. január 15-én népes magyar küldöttség jelenlétében engedélyezte nyilvános tiszteletüket. Szenti avatásukat Szent II. János pápa végezte Kassán 1995. július 2-án. Erekéik megtalálhatók az esztergomi bazilikában, a tiszteletükre emelt oltárban. A helytállás, a hitben való helytállás és a hitért való, akár még az vértanúság vállalása is, ez az, ami manapság igen aktuális ezeknek a szenteknek az életpéldájából. Magyarországon még ilyen fizikai üldözés nincs, hála Istennek, mint a világban szerte, de az erkölcsi üldözés bizony ma is megtalálható. Éppen tegnap hallottam egy olyan előadást a televízióban, amely arról beszélt, hogy a katolikus egyház módszeresen menekítette a náci bűnösöket, és igyekezett az életüket nek szabad folyást engedni. Van ehhez hasonló gyalázatok és rágalmak számtalanszor előfordulnak, vagy bizonyos különféle hátrányos megkülönböztetések is. Hogy mindezek ellenére, vagy ezek közepette hitünkhöz hűségesek tudjunk maradni, ezért imádkozunk most a bevezető imádsággal. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinkkel, sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ez a mai hittanóra még felvételről hangzik el, reményem szerint az Úristen segítségével jövő csütörtökön már élő adásban hallható a hittanóra, tehát betelefonálni is lehet majd. Ma még ezt nem, viszont a recepciónak a telefonszámát el tudom mondani. Ez pedig a 061-373-07-01-es telefonszám. Akinek tehát kérdése, vagy éppenséggel valami kifogása van, akkor az ezen a telefonszámon juttathatja el a Mária Rádióba. Nézzük, hogy miről beszéltünk egy hete. Az egyház Krisztus titokzatos teste. Krisztus ugyanis nem csak maga köré gyűjtött minket, hanem bennünk akar élni és cselekedni. Ezért azonosítja magát a kicsinyekkel, éhezőkkel, betegekkel. Ugyanakkor a maga művét teljesen átruházta az egyházra. A megszentelés művét nekünk kell folytatnunk embereknek. Ehhez isteni hatalmat is adott az egyház vezetőinek, gondoljunk az eukarisztia megvalósítására, vagy a bűnök megbocsátásának hatalmára. Sőt, önmagával táplál minket az oltári szentségben, és így bennünk él, és általunk működik, a mi tetteink az ő tettei, a mi szavaink az ő szavai. Az egyház valamennyi tagja egyetlen testet alkot. Krisztuson keresztül ugyanis egymással is egységben vagyunk, és hatással is vagyunk egymásra. Ez lehet jó hatás, vagyis az egész közösséget gazdagító, amikor szeretetben erényesen élünk, és mások segítségére szolgálunk. Lehet sajnos rossz hatás is, amikor az ember bűnt követel, még ha nem is közösségben, hanem csak egyénileg, mégiscsak az egész közössége szegényíti a bűnével, ahelyett, hogy előre mozdítaná. Ha jól működik a közösség, akkor eltűnik benne minden evilági különbség a tagok között, ahogyan erről Szent Pál beszél, nincs már gazdag vagy szegény, férfi vagy nő. Ennek a testnek a feje maga Jézus Krisztus. Ő nem csak az egyház alapítója, de kegyelmi munkájának irányítója is. Egyesít, irányít, gondoskodik valamennyi tagról, egyesével is és közösségben is. Maga az egyház pedig a proféták hasonlata értelmében Krisztus jegyese. A Krisztus oldalából születhet egyház és a művének segítője, akár csak az asszony a férfinek. Ilyen módon tehát az egyház valóban Jézus Krisztus titokzatos teste. A mai alkalommal egy másik aspektusát szeretném nézni az egyháznak, ez pedig az, hogy az egyház a Szentlélek temploma. Az egyház, és erre hívja föl Szent Pál apostol a figyelmünket a korintusi levélben, valóban templom. Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek, írja Szent Pál apostol a korintusi híveknek korholó hangnemben, mert hiszen különféle visszaélésekről kapott hírt ebből az egyházközségből. Az Úr Jézus saját testéről beszélt úgy, mint új, 3 nap alatt fölépített templomról. Márpedig Krisztus teste a Szentlélek által fogantatott. Ezért bátran mondhatjuk, hogy az ő titokzatos teste az egyház is a Szentlélek által valósult meg, tehát a Szentlélek lakik benne. Az Úr Jézus arról is beszélt, hogy ő Isten lelkével űzi ki az ördögöket, amikor megvádolták azzal, hogy ördöngős és Belzebub segítségével ér el ilyen sikereket. Benne a Szentlélek működik, ez jelenti az Isten újja. Hasonlóképpen az egyházban is, hiszen neki külön is oda ajándékozta a lelket pünkösd napján. Ezt megerősíti Szent Pál szava is, aki azt mondja, mi mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a keresztség által. Vagyis valóban az egyház, amely Krisztus titokzatos teste, egyszeres mind a Szentlélek temploma. Az egyházban tehát működik a Szentlélek. És ez nem egy kizáró kijelentés, nem azt állítjuk, hogy csak az egyházban működnék a Szentlélek, hanem azt, hogy az egyházban biztosan működik. Tehát aki a Szent Lelket keresi, az egyházban biztosan megtalálja. hiszen a szent lelket nem lehet korlátozni. Ahogyan erről az Úr Jézus hasonlata is világosan beszél, Nikodémusnak magyarázta, a szél ott fúj, ahol akar, hallod zúgását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Ez áll mindarra, aki lélekből született. Ilyen módon tehát valóban a Szentlélek az egyházban működik, ez biztos, és az egyházon kívül is működhet, ahol csak neki kedve van. Hiszen neki köszönhetők a megtérések is, hiszen előkészíti az ember lelkét, hogy be tudja fogadni az igét, be tudja fogadni Jézus Krisztus szentségeit. Vagyis a Szentlélek nem csak az egyházban cselekszik jót, hanem a világban is, függetlenül attól, hogy valaki Krisztus titokzatos testének tagja-e vagy sem, azért a jó cselekedet meg lehet ebben a világban számtalan alkalommal, számtalan helyen. Szent Iréneusz merészen így fogalmaz, ahol az egyház, ott az Isten lelke is, és ahol az Isten lelke, ott az egyház és minden kegyelem. Nyilván helyesen kell értelmezni Szent Iréneusz kijelentését. Ő akkor beszélt erről, amikor az egyházban még szakadások nem voltak. Bár ugyan eretnekségek már felléptek, ezért mondja, hogy ahol az Isten lelke működik, ott van az egyház és minden kegyelem. Az pedig, hogy ahol az egyház van, ott működik az Isten lelke, ez magától értetődő. Megkaptuk ajándékul ugyanis. Az apostolok cselekedetei, leírásai bőségesen szolgáltatnak adatot arra, hogy miként vezeti, irányítja és növeli az egyházat a Szentlélek. Felülírja például Szent Pál apostol buzgó lelkesedését, megtiltja, hogy Ázsiában prédikáljanak, olvassuk a 16. fejezetben, és nem engedi őket Bitíniába lépni, viszont Macedóniába rendeli őket. Nem csak az ige hirdetőket irányítja a Szentlélek, hanem hasonlóképpen működik az ige befogadóiban is. A Tesszalonikában élő hívőkről vallja Szent Pál apostol. A sok nehézség ellenére is a Szentlélek örömével fogadtátok az igét. Vagyis nem csak meghallgatták, hanem valóban úgy vették, mint ami életet irányító és új életet adó tanítás és egyszeres mind kegyelem is. A Szentlélek sokféle módon viszi végbe az egész test építését a szeretetben. Szent Pál apostol ezt írja, a Korintusi levélben olvassuk ezt is. A lelki adományok különfélék, de a lélek ugyanaz. Egyik a lélektől a bölcsesség adományát kapja, a másik a tudás adományát, ugyanattól a lélektől, a harmadik pedig a hitet kapja. És még sorolja tovább az apostol. De alapvetően a szentségekben működik a Szentlélek, amikor mindenkit megszentel a keresztség által, és aztán a többi szentséggel növeli, érleli egyesekben ezt az Isten gyermekséget. Tessék csak gondolni a Szentmisére, az átváltoztatás szavai előtt a pap a adományok fölé terjeszti a kezét, és a Szent Lelket hívja le rájuk. Vagyis kicsit olyan, mint a megtestesülés. Itt is megtestesül Jézus Krisztus a kenyér és a bor színében. Sokszor rendkívüli adományokkal is elhalmozza a különféle feladatokra kiválasztott hívőket a Szentlélek. Ezek az ajándékok az egyház építésére szolgálnak. Vagyis nem az egyeseket tünteti ki különféle adományokkal, hogy kiragyogjanak a többiek közül, hanem ezek az adományok mindig a közösség javát akarják szolgálni, ezek az egyesek, a megajándékozottak pedig erre vannak kiszemelve, hogy szolgálják a közösséget, fölhasználva nekik adott adományokat. Szent Pál a szeretetet tartja a legnagyszerűbb adománynak, és külön himnuszban magasztalja annak fölséges voltát az első korintusi levél 13. fejezetében. De külön szól utána a nyelvek és a profétálás adományáról is. Ezeket az adományokat karizmáknak nevezzük. A karizmák kiválóan tüntethetik föl az adomány birtokolóját, de ez kettős veszélyt is hordoz magában. Az egyik, sokan szeretnék elnyerni ezeket az adományokat, és az iránta való vágyuk önbecsapása is késztetheti az illetőt. Ez pedig a gőg veszélyével jár. Így már nem építeni fogja a titokzatos testet az illető, hanem lehet, hogy akaratán kívül mégiscsak rombolja. A másik veszély, hogy az illető adomány birtokában függetlenítheti magát az egyháztól. Itt is a gőg munkálkodik az illetőben. Nem hiányozhat belőle az alázat és az engedelmesség. Amikor ugyanis valaki önmagát az egyház fölé, annak vezetőinek szavai fölé helyezi, ott mindenféleképpen az ördög munkálkodik, mert hiszen gőgöt ültetett az illető lelkébe. Vagyis az alázat és az engedelmesség a jellemzője Isten igazi adományai működésének. Erről a nyelvek adományával kapcsolatosan így szól az apostol: a prófétaság lelke engedelmeskedik a prófétáknak, Isten ugyanis nem az zűrzavar istene, hanem a békességé. Arra vonatkozik Szent Pál szava, hogyha többen kapnának, és ez előfordult abban az időben az egyházközségben, hogy nyelveken beszéljenek, vagy profétáljanak, akkor igenis lehet fegyelmet tartani. A Szentlélek nem olyan, hogy ne törődnék mással, vagyis ezért mondja, hogy a proféta tud parancsolni a profétaság lelkének, szépen a rendet megtartva. Ez ma is vonatkozik, amikor különféle kis csoportokban, nem egyénenként, hanem ilyen vagy olyan buzgó csoportokban működik a Szentlélek. Ezeknek is engedelmeskedniük kell, és alázatot kell gyakorolniuk, vagyis elfogadva, hogy megajándékozottak, de a közösség javára. A katolikus egyház katekizmusa így tanít ezekről a karizmákról. Egyetlen karizma sem mentesít az egyház pásztoraival való kapcsolattól és a nekik való engedelmességtől. Nekik különösképpen feladatuk nem a lélek kioltása, hanem az, hogy vizsgáljanak felül mindent, és a jót tartsák meg. Azért, hogy minden karizma együttműködjön a maga különböző és másikat kiegészítő voltában a közjóért. Vagyis az egyház közösség, és a közösség javát, ami egyszer mind az egyesek java is, ezt akarja előmozdítani, megvalósítani. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor a befejező imádságunkkal kérjük azt, hogy az Úristen adjon bölcsességet mindazoknak, akiket meg is ajándékozott. Nagy Szent Teréz imádságával fejezzük be a hittanórát. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Szeretlek, Uram, de nem azért, mert égi örömöket ígérsz nekem, s nem azért, mert félek a gyötrelmek helyétől, ha letérnék az útról. Szeretnem kell, Uram, mert a keresztfán szörnyű gyötrelmeket szenvedtél, s gúnynak céltáblája voltál, értem. Szeretnem kell, ha sebes testedet, tövis koronádat nézem, szeretnem kell szégyenedért és halálodért. Te magad és szereteted indítja híveid szívét a szeretetre, mennyország nélkül is tiéiddé teszi, s pokol nélkül is visszatartja a bűntől. Nem jutalom és nem büntetés miatt szeretlek, Uram, hanem egyedül szereteted elért. Ha nem remélném a mennyországot, én akkor is változatlanul szeretnélek téged. Amen. Magyarország fővédő szentjének, Szent István királynak a segítségét is kérjük. Üdvözlégy, Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözlégy, hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük szépen a kedves hallgatók adományait, ezek nélkül nem valósulhatott volna meg ez a mostani hittanóra sem, és a Mária Rádió többi adása sem. Nagyon köszönjük, és tisztelettel kérjük a további segítséget is Mária Rádió működéséhez, fennmaradásához. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.